Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, Márk evangéliumának az első fejezetében van megírva, az első 4 versben. Márk evangéliuma első részének az első 4 versét olvasom. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, általános tapasztalat, hogy az ember szeret arról beszélni, ami az ő életében fontos. Hogy miért lett az, ami miért azt a szakmát tanulta. Hogy miért ment feleségül ahhoz, akihez éppen. Vagy miért vett el azt, aki a felesége lett. Hogy vajon miért alakult úgy az élete, ahogyan alakult, ahogy most áll. És a hallgató kérdez, hogy volt az, amikor összetetszettek házasodni. A válasz pedig erre a legtöbbször, hát az nem ott kezdődött, ahol maga sejti, hanem annál sokkal-sokkal korábban. Igen, az életünk nagy eseményei általában sokkal korábban kezdődnek, mint amikor aztán végül meg is történnek. Ha a legegyszerűbbre gondolunk, nem sokán részünk lesz benne, talán egy vasárnapi ünnepi ebéd sem ott kezdődik, hogy az emberek leülnek az aranysárgán gőzölgő húsleves elé. Van, aki csak eszi. Hát neki ott kezdődik tényleg. De aki készíti, annak sokkal korábban. Gondoljunk egész az elejére, fel kell nevelni hozzá a tyúkot. Aztán le kell vágni, meg kell kopasztani, tisztítani, szétbontani, megfőzni, tálalni. Hát itt kezdődik a húsleves. Hónapokkal megelőzi azt, amikor a fogyasztók elé ülhetnek és elfogyaszthatják. Mindez csak azért mondtam és azért jutott eszembe, mert Márk evangéliuma a megváltás kezdetéről ír a felolvasott versekben. És hogy ez mit jelent, azt feltétlenül jó, ha megértjük. Hiszen gondolhatnánk akár arra is, hogy ez csak valamiféle írói fogás. Valahogy el kell kezdeni az evangéliumot, azért írta ezt Márk. De nem ez az üzenet, ezért is hoztam ezt a leveses példát, mert ezt mindenki jól megjegyzi, megérti. Nem ott kezdődik az evangélium, ahol elkezdték leírni, hanem sokkal korábban. Mondjuk, ha egy kisgyereket megkérdeznénk, vagy akár egy felnőttet is, hogy mivel kezdődik az evangélium, akkor ha tudna mondani rá valamit, valószínűleg azt mondaná, hogy Jézus Krisztusnak a születésével kezdődik az evangélium. Ha egy tájékozottabb, bibliaismerő felnőttet kérdeznénk meg, akkor ő talán azt felelné. Azzal kezdődik az evangélium, hogy megtudja Mária Gábriel angyaltól, hogy Isten gyermekét fogja megszülni erre a világra. És tulajdonképpen ezek mind jó feleletek. De Márk itt sokkal korábbról is ír, mégpedig azért, hogy jól megismerjük az élő Istent, akinek az egész evangélium köszönhető. Nem a kezdetnek a kérdése az, ami különösebben foglalkoztat minket, hanem hogy miért akkor kezdődik, hogy mit tudunk meg az Istenről abból, hogy sokkal korábban elindul az evangélium, mint amikor az emberek aztán ezt már észre is veszik. Ahhoz, hogy az evangélium eljuthasson odáig, és evangélium alatt ugye az örömhírt értjük azt, hogy Isten elküldte az ő fiát a világba, na szóval, hogy ez abba a szakaszba juthasson, hogy Gábriel szólíthassa Máriát, hogy 9 hónap múlva gyermeke fog születni, nagyon sok minden kellett korábban. Visszatérve a példánkhoz, ha innen kezdődne az evangélium mindössze, ha nem tudnánk semmi korábbiról, csak arról, hogy Gábriel szólt Máriának, az valami hasonló lenne, mint amikor valaki úgy vár vendéget, hogy zacskós levest főz neki. Megspórolja az egész előkészületet. 20 perccel előbb felteszi a vizet, 10-el előbb beleborítja a port, és készen is van. Hát az Isten nem így fogad vendéget, őt nem ilyennek ismerjük. Nagyon hosszasan előkészítette, a kezdetektől készítette, hogy hogyan fog ezen a világon segíteni, hogy hogyan fogja felkínálni újra az embervilágnak az elveszett paradicsomot. A világ megváltásának, az evangéliumnak a kezdete a bűnesetnél van.
Ott mondja azt Isten, hogy az asszony utódja, a kígyó, azaz a sátán fejére fog taposni, és hogy ezzel megszabadítja az emberiséget a sátán uralmától. Mert az Isten senkit sem szenvedésre teremtett, hanem mindannyiunkat azért, hogy megismerjük őt, engedelmeskedjünk neki, és boldog életünk lehessen. Az ember azonban ezt elhagyta azért, hogy megszegje Isten szabályait, hogy a maga ura legyen, bármilyen szenvedést is jelent ez. Isten elhatározta már a bűnesetnél, hogy lesz szabadító. Hát ezért van folytatása a világnak. Tehát a szabadító fogja visszaszerezni az elveszett nyugalmat, az elveszett békességet. Ő majd újra értelmet ad az emberi élet értelmetlenségének a helyére. Pontosan olvashatták a Bibliában az ókoriak, ahogyan mi is olvashatjuk mindmáig, hogy milyen sok profécia, előrejelzés érkezett az Istentől. Nem titkolta el, hogy mire készül. Megosztotta azokkal, akik figyelték, akik érteni akarták az Isten szavait. A zsidó nép ezért is várta, és várja ma is a messiást. Mert azt megértették, hogy Istentől kell várnunk valakire, aki a megoldás lesz minden bajunkra, bűnünkre. Csak azt nem értették meg, hogy ki az, aki által Isten ezt a szabadítást elkészíti. Hát egy ilyen előrejelzés volt egyébként az eljövendő messiásról az is, amit Márk evangélista Ézsaiástól idéz, amit fel is olvastam az istentisztelet elején. Az Úr szólítja meg népét. Készüljetek, tegyétek meg mindazt, amit eddig csak halogattatok. Úgy készüljetek, ahogy eddig még soha. Mert eljön, aki a világ kezdete óta készül már, hogy megszabadítson titeket. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Óriási változás van eljövendőben. Fel kell rá készülni, mint amikor jön a hideg tél, arra is fel kell készülni. Aki nem gázzal fűt a lakásában, az nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Nem csak annyi, hogy bekapcsolom a fűtést. Fát kell venni, behordani, felhasogatni, aztán reggel korán kelni, ha meleget akarunk a házunkba. És a sort még lehetne folytatni. Felkészülés nélkül lenne olyan, hogy hiába fázunk, nem tudnánk ellene tenni semmit. Majd akkor, ha felkészültünk, akkor majd fűthetünk. Addig maradna a hideg. A felkészülés tehát nem marad el, és ha valamiről tudom, hogy úgyis be fog következni az életemben, akkor érdemes hamarabb felkészülni, mert ha későn fogunk hozzá, akkor már lehet, hogy nem lesz módunk. Isten követésére úgy kell készülni, hogy az utat, amin érkezik, elő kell készíteni neki, mondja Ézsaiás. Azaz fel kell készülni először is arra, hogy várható az Istennek az érkezése. Hát ezért nem szabad többé úgy viselkedni, ahogyan eddig. A múlt héten is erről szólt az ige. Mert most már más idő következik. Ahogy nem lehet télen pólóban, vagy rövid nadrágban az udvaron lenni már, amikor hideg van, ugyanígy kell azt is megtanulni, felismerni, hogy az Istennel való találkozás az egészen más, mint bármely másik találkozás, amiben részünk volt vagy lehet ebben az életben. Ez egy olyan találkozás, amelyre még nem volt példa. Az Isten fia jön el ebbe a világba, mondta Ézsaiás. Az ő szavai egyébként eredetileg a fogságban lévő zsidókhoz szóltak a hazatérésnek az ígéretével. Jeruzsálemnek és a déli országrésznek, Júdeának a lakosait Krisztus előtt a 597-87 táján elhurcolták fogságba. Innen szerettek volna hazajutni, csak a hazavezető út az pusztasságokon átvezetett. Hát tulajdonképpen erre utalnak Ézsaiás igéi. Itt kellett volna utat készíteni az Istennek, ami a jele annak, hogy tényleg várják. Annak készítünk utat, akit várunk, akinek számítunk az érkezésére. Akiről már lemondtunk, akit nem várunk igazán, úgyse fog ideérni, eddig se jött, arra nem is készülünk. Az váratlan vendég lesz a végén, ha egyáltalán megjön.
Az, hogy készítsétek az Úr útját, az azt jelenti, hogy legyen az Isten része az életeteknek. Várjátok őt, mert ő jön.
Ő nem váratlan vendég. Azért jön, hogy hazavezessen benneteket. És a hangnak ezt kell kiáltania a puszta felé. Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.
Ezekkel a szavakkal arra szeretné bíztatni Isten az ő népét,
hogy az ő szavait vegyék sokkal komolyabban, mint a látható dolgokat.
Nagyon szép egy mező, amikor virágzik, de tényleg egy pillanat alatt vége lehet.
Ebből mi emberek a múlandóság, az örök változások rendjét olvassuk ki.
Azt viszont elfelejtjük mindenféle okokból kifolyólag, hogy a változás az nem csak rosszat jelenthet. És azt is sokszor elfelejtjük, hogy az ilyen változások is az Istennek a kezében, tehát jó helyen vannak.
Az üzenet azt jelentette Júda népének, bízzatok, mert az Isten cselekszik.
Ti csak elmúlást láttok, telnek az évek egyikre a másik, és nem történik semmi.
De az Isten munkálkodik.
A ti feladatotok pedig az, hogy számoljatok ezzel az Istennel, akire még várni kell, hogy vegyétek nagyon komolyan azt, amit mondott. Ne keseredjetek el úgy, mintha nem lenne segítőtök. Ne úgy nézzetek a puszta felé, mintha onnan soha nem jönne senki. Ne éljetek úgy, mintha az Isten elhagyott volna benneteket.
Mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti.
Ez az Isten indulata. És éppen ennek megfelelő szabadítót küld, aki szelíd szeretettel fog érkezni. És nagyon jól tudja a szabadító, hogy kikhez jön. Nem vár el tőlünk olyat, amire képtelenek vagyunk. Azt viszont elvárja, hogy felkészüljünk a vele való találkozásra. Mert felkészülés nélkül nem lehetséges egy komoly, rendes találkozás. Gondolj bele, ha váratlanul futsz össze valakivel, akivel már régen találkoztál, és éppen valahová máshová sietsz, akkor alig lehet egy-két mondatot váltani egymással. Jól vagy? Na, majd beszélünk. Nincs többre lehetőség.
De ha az ember felkészül, akkor minden más.
Időben meghívom azt a másik embert. Időt szánok neki is, meg magamnak is erre a találkozásra. Felöltözöm, készítek valamit, amivel fogadom. Átgondolom, hogy mit szeretnék mondani annak a másiknak, hogy mit szeretnék kérdezni tőle. Így már lehetőség lesz komoly dolgokra is.
Hát ezért is kell készülni az Istennel való találkozásra.
Krisztus előtt, az ézsaiási időkben mondjuk, és most a végidőkben, a mi időnkben egyaránt. Hogy ne érjen váratlanul az érkezése. Hogy nehogy a mi számunkra mégiscsak váratlan vendég legyen az az Isten, aki a saját világába a sajátjaihoz érkezik.
Márk szerint tehát Isten fiának az evangéliuma onnan számítandó,
hogy Isten Krisztus előtt jó 700 évvel szól, el kell készíteni az Úr ösvényét. Fel kell készülni az Isten érkezésére. Ez mint profécia beteljesedett akkor, amikor Izrael hazajuthatott a saját földjére. Mégis jogosan idézte ezeket a szavakat Keresztelő János, illetve Márk is az evangéliuma elején.
Keresztelő lett az útkészítő. Róla már a születésétől fogva lehetett tudni, hogy nem mindennapi, sőt, hát a szülei már annál előbb is tudták. Által szavált az Isten, küldött útkészítőt, akinek kiáltó hangja vele zengett a pusztaságba.
Egy idős gyermekre már nem is számító házaspárnak küldte.
És ők milyen csoda, talán ritkán gondolunk erre, de milyen csoda, hogy jól megértették, hogy mi az Isten szándéka az ő első szülött gyermekükkel. Nem rejtették el az Isten elől, nem nevelték valami egészen másmilyen embernek, hanem hagyták, hogy az Isten elvégezze benne azt a munkát, ami ahhoz kellett, hogy útkészítő lehessen, hogy Keresztelő János lehessen. Támogatták egyetlen, későn született gyermeküket abban, hogy készítse az Úr útját, kerüljön, amibe kerül. János pedig a kereszteléssel, a megtérésre hívással készítette az Úr útját. Mert aki Isten elé akar állni, annak soha nincsen más út. Csak az az egy, hogy töredelmesen megvallja a bűneit. Erre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Helyesen kell látnunk Istent és önmagunkat. Hazudozással, fedületességgel nem megyünk semmire. Isten nem az időjárásról akar veled beszélgetni. Nem is a kőolaj világpiaci áráról, vagy éppen a sertéshús áráról. Ezek lehetnek fontos dolgok a mi életünkben. Jaj, de sokszor csak erről beszélnek az emberek. De az Isten nem erről akar veled beszélni. Mert vannak összehasonlíthatatlanul fontosabb dolgok is. Istent úgy kell várni, úgy kell felkészülni a vele való találkozásra, hogy ezekre a legfontosabbakra mi is gondolunk. Általános filozófiai tétel az, hogy az ember, amennyiben ugye a filozófusok egy fejlett állatnak tekintik az embert, szóval, hogy az ember azzal emelkedik ki az állatvilágból, hogy a dolgok felett él. Hogy nem csak az evés, alvás, a szaporodás gondolatai foglalkoztatják, hanem az ember olyan lény, akit foglalkoztatnak a dolgok mögöttes tartalmai is. És ennek minden embert jellemeznie kéne, ki kinézzen magába, Isten népét pedig ezentúl még annak is jellemeznie kellene, hogy olyasmin is gondolkodunk, amit az Isten vett fel témaként. Hogy olyannyira nem az evés, ivás, stb. Dolgok között éljük az életünket, hanem nekünk van egy sajátos szempontunk, hogy minket az is érdekel, hogy mit mond az Isten. Hogy olyasmin gondolkodom, amit ő vetett fel. Biztos beszélgettetek már olyan emberrel, aki mindig csak ugyanazt hajtotta. Hát egy idő után ezt nem nagyon lehet beszélgetésnek nevezni, legjobb esetben elbeszélnek egymás mellett, rosszabb esetben az egyik mérges lesz, ott hagyja a másikat veled, nem lehet beszélgetni, mindig ugyanarról beszélsz. Olyan jó lenne, ha az Istennel nem így lennénk, hogy neki is mindig mi akarjuk előírni, hogy miről beszélgessünk, hogy miről szóljon az ige, hogy milyen tanácsot adjon, hogy milyen döntésben segítsen nekünk. Előírnánk mi még neki is, hogy ő mit csináljon. Pedig ezzel nem járunk jól. Olyasmin is gondolkodik a hívő ember, amit az Isten vett fel témaként. Ami csak azért fontos nekem, mert az Isten mondta, mert ő hozta szóba a Bibliában egy igehirdetésben. Imádság közben valahonnan egyszer csak az eszembe jutott. Tessék gondolkodni rajta. Az útkészítésnek ez is része. Legyek az Istennek beszélgető partnere, és tekintsem őt is annak. Engedjem, hogy olyasmit is tanítson nekem, amivel nélküle nem is foglalkoznék. Nem csak a kérdéseinket, meg a megrendelést lehet az Istennek leadni. Lehet hagyni, hogy ő vezesse a velünk való beszélgetést. Ne csak azt vedd ki hát, amire szerinted neked szükséged van, hanem legyél nyitott mindenre, amit Isten üzen. Majd kiderül, hogy mi lesz a jelentősége. János tehát azzal készít Isten érkezésére, hogy felhívja minden ember figyelmét, neked is van mit megbánnod. Ha Istennel szóba akarsz állni, akkor le kell szállnod a magas lóról. Be kell látnod, hogy az Isten jóságából vagy az, aki vagy, nem a magad ügyességéből. Kellettél hozzá te is, de a te részed csekély az Istenéhez képest. És be kell látnod, hogy a jövőre nézve is kegyelemre szorulsz. Nem tudsz alkudozni. Nem tudsz üzletet kötni az Istennel. Nincs semmid, ami Istennek kell. Ha segít neked, ha észrevesz, az mind azért van, mert ő így döntött. Nem azért, mert megérdemled, mert megszolgáltad. Istennel szemben mi nem urak, hanem szolgák vagyunk, ezt jól kell látni. Akik egész életünkben szolgálni tartozunk a kegyelemért, ennek a kegyelmes Úrnak. De az ő szeretete olyan hatalmas, hogy mégsem szolgaként, hanem gyermekeiként tekint ránk. Isten tehát a bűnesetnél kijelentette, hogy nem fogja annyiban hagyni az emberiség bukását, hanem segíteni fog. Aztán kijelentette a proféták által is, hogy jön a szabadító, és hogy hogyan is készüljenek erre, hogy miről fogják felismerni. És el is jött a szabadító. Ezt ünnepeljük minden karácsonykor, hiszen azért az Isten ígért a szóról szóra beteljesedett. Nem maradt el belőle semmi. Annak ellenére sem, hogy időnként úgy tűnt, az emberek már magát, az Istent is elfelejtették, nem csak az ígéreteit. Ő mégis tartotta magát ahhoz, amit kimondott. Állta a szavát minden áron, mert szeret bennünket, mert nem akarta, nem tudta nézni, hogyan buknak el a legjobbak is a sátánnak a cselvetései között. Az advent eljövetelt, és hát ilyen módon szoktuk így érteni, várakozást jelent. A mostani vasárnappal kezdődik, és szentestéig tart. Minden esztendőben egy csodálatos lehetőség, aminek csodás az üzenete. Készülhetünk a karácsonyra, annak a titkára, hogy az Isten örök fia egy halandó emberi testet vett magára egy szűztől megszületve. Hát ez nagyon nem mindennapi dolog, ilyen se azelőtt, se azóta nem volt, és nem is lesz többször. Ezt minden évben rendesen meg kell értenünk, és rendesen meg kell köszönnünk az Istennek. 4 héten át készülünk, várakozunk arra, hogy Krisztus születésének a csodáját megünnepeljük. Arra várunk, ami már megtörtént. Így éljük újra. Így nem silányodik el ez a csoda, így nem merül feledésbe. Nem is merülhet. Mert Isten Jézusban a jövőnkre nézve is tett ígéretet, és itt kapcsolódik össze a 2 várakozás. Isten ígérete az, hogy a hívőket magához veszi, hogy örök boldogságot ad nekik. A régmúltban azt ígérte már a bűnesetkor, hogy küld szabadítót, és el is küldte. Ugyanígy fognak beteljesedni a még be nem teljesedett ígéretek. Az advent pedig a beteljesült ígéret feletti öröm, és az, hogy ebből merítsünk erőt várni a még be nem teljesült ígéretekre. Adventben Isten szava hihetőségét ünnepeljük. Újra éljük az évezredek várakozását, miközben tudjuk, hogy Isten megtette már azt, amit az évezredek vártak. Az új szövetség beteljesedésére viszont mi is várunk még. Ünnepeljük Isten múltbeli szava hihetőségét, miközben várjuk a ránk is vonatkozó jövőbeli ígéretet. Várjuk úgy a karácsonyi ünnepet, hogy arra gondolunk, olyan bizonyos a megígért üdvösség, mint az Úr Jézus születése volt. Nem hiába várták, és mi sem hiába várunk. Aki kéri az Istentől bűn bánattal a kegyelmes üdvösséget, aki elfogadja ezt az ajándékot, az meg is kapja az Úr Jézusért. Minden evilági fájdalmas harcunk, tapasztalatunk ellenére. Gondolj hát az idei advent minden egyes napján arra, hogy az az Isten, aki a Bibliában bemutatkozik, akit mi imádunk, tökéletesen szava hihető. Minden szavát megtartja. És a szavai nem titkos dolgok, nem apróbetűs részek egy 100 oldalas szerződés végén. Itt van előtted. Régi nyelven, új nyelven, kisbetűvel, nagybetűvel, még a külseje is színes vagy éppen fekete. Itt van az Isten beszéde. Lehet olvasni, lehet hallgatni. Itt van előttünk. Azért, mert ő a világ kezdete óta arra készül, hogy megmenthessen. Készülj hát idejében te is a vele való találkozásra, a szavainak komolyan vételével. van üdvösségünk, van örök életünk az Úr Jézusban. Amen.